Drága mennyei atyánk, a te szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében imádkozunk hozzád, és hálát adunk azért, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, Úr Jézus, a teljes körű megváltást, a szabadítást, az üdvösségünket, az örök életünket, és mindaz, ami tőled származik, az áldások teljességét. Köszönjük, Úr Jézus, a szabadító munkádat. Köszönjük a békességedet, a szeretetedet. Kiárasztjuk Jézus nevében a vigasztalás szellemét. És hálát adunk, Uram, hogy a mai napon összejöhettünk a te szent fiad nevébe, aki itt van közöttünk. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te átölelsz bennünket a szereteteddel. A végtelen szereteteddel felemelsz bennünket hozzád, hogy megerősíts, megvigasztalj, bátoríts bennünket. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Köszönjük a te igédet. Hálát adunk, hogy az igédet hirdethetjük, az igédet befogadhatjuk a szívünkbe, és köszönjük neked a növekedést, amit adsz az ige által. Hiszük és tudjuk, Uram, hogy az ige az felkent, és amikor az ige hirdetetik, akkor a kenet árad, árad és árad, és szabadulást és változást hoz a körülményekben. Köszönjük, Uram, hogy te vagy a csodák Istene, és csodák a mai napon is vannak. És mindez a hitünk alapján működik. Hálát adunk, Uram, mindazért, amit a mai napon is adtál nekünk, és amit elkészítettél. Az áldások teljességét, a te szent erődet, a szent szellemed jelenlétét, a szolgálón gyolog munkálkodását, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Most folytatjuk a dicséretet egy picit, az aktuális ünnephez kapcsolódóan.
Hogy Jézus él, a Lukács evangéliumában a 24-es fejezetből az 5-ös és 6-os igeversek egyértelműen bizonyítják, hogy Mária Magdaléna a sírboltban nem találta ott, hanem azt mondta neki az angyal. És mikor ők megrémülvén a földre hajták arcukat, azok mondának néki, mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámad.
Szeretettel köszöntünk benneteket, ti is köszöntsétek a szomszédotokat, és emlékeztessétek, hogy Jézus él, és mi is ő vele együtt. Halleluja! Örülünk, hogy itt vagytok. Mai nap aktuális, hogy beszélgessünk, tanítsunk az örök életről. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Gyakorlatilag az embernek az életútja, az emberi életfázisai több szakaszból állnak. Ha csak arra gondolunk, hogy gyermekkorban egy időre ugye tejfogunk van, utána ugye felváltja a rendes fog, vagy ha természetből veszünk példát, hogyan születik meg az a szép színes pillangó, előtte csúf hernyó volt. Bebábozódik, átalakul, és utána lesz belőle egy csodálatos lepke, akinek mindenki szinte örül. Gyerekek meg fogdossák is. Itt a táblára felrajzoltam az emberi életnek a fázisait. Először is az ember, ugye hármas felépítésű szellemi lény. Az ember szellem, van lelke és testben él. Az igazi valónk, a belső emberünk a szellemünk, és nem a testünk. A testünk gyakorlatilag az egy ház, és ebben úgymond albérlők vagyunk. A mennyből jön az emberi szellem, és a fogantatáskor magzatba belekerül. Mert a test szellem nélkül halott, mondja az ige. Tehát a magzat sem lehet egy élő, hogy nincs benne az emberi szellem, ami Istentől származik. Aztán ugye mi következik? Megszületik, a világra jön, a földre jön ez a baba. És az ember a földön él egy bizonyos időt. Majd ez a glória azt akarja jelenteni itt a végén, hogy lehunja a szemét, elalszik, elköltözik a földi világból, és ugye két helyre mehet. Vagy fölfelé, a menny felé, a mennybe pontosabban, vagy pedig a pokolba, ahol az örök szenvedés és a gyötrelem helye van. Na most, aki nem ismeri a Bibliát, és nincs kellő ismerete a Bibliából, az gyakorlatilag csak a piros szakaszra tekint, hogy az emberi élet ennyi. Hogy a születéstől az elmúlásig. De az emberi élet nem ennyi. Az emberi élet előbb kezdődik, és a halál után is van élet. Úgyhogy erről szeretne az Úr Jézus egy kis mélyebb betekintést adni. Ez a kék nyíl pedig ugye azt jelenti, hogy fentről, aki befogadja az Úr Jézus Krisztust a szívébe, az fentről, Istentől újjászületik. És aki újjászületett, az visszatér a mennybe, ahonnan jött, az örök hazába. Aki pedig nem fogadta be, az eredendő bűn miatt, ami az Édenben történt, ugye az Édenben megtörtént az elkülönülés, az átoknak egy része, egy formája. És mivel az ember az Édenben Istentől elkülönült, ezért nem tud Isten színe elé járulni úgy, ahogy van. Ezért kell újjászületnie. Tehát ott kezdődik, és itt végződik. Gyakorlatilag az emberi szellem az örök életű, mert soha nem hal meg, de a Biblia az örök életre azt érti, hogy újjászületve a mennybe kerülünk, és az Úrral leszünk. Mert az, ami a pokolba történik, igazából már, hogy mondjam, az a sok szenvedés, folyamatos, örökkivaló kínok, az igazából nem élet. Tehát a Biblia arra nem azt mondja, hogy örök élet, pedig ott is él az emberi szellem, csak gyötrelmekben. A Biblia azt mondja, hogy akik az Úrhoz mennek, azoknak van meg az örök élet. Jézus ugye feltámadt, Jézus él, és mi is élünk ő vele együtt. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ő előre megy, és házat készít nekünk. Jó 10 évvel ezelőtt, vagy közel 10 évvel ezelőtt volt már, hogy egyszer csak azt hallom vissza az egyik gyülekezeti tagtól, hogy hú, ezek a pásztorék, ezek palotát építenek. Miből van nekik ennyire? De a prédikációban nem erről volt szó, arról volt szó, hogy készülnek már a palotáink. Fent a mennyben. És nem itt a földön. Tehát ugye megfelelő rálátás és világosság szükséges ahhoz, hogy jól értelmezzük a dolgokat. Lapozzunk el az 1 Mózes 6.3-hoz. Isten kezdetben örök földi életre teremtette az embert. Elhiszitek? Tehát 1 Mózes 6.3. Miután megtörtént a bukás és az a sok gonoszság, ami a földön volt, Isten egy kicsit megszomorodott. Egy kicsit csalatkozott. És itt olvassuk el, hogy mit mond az 1 Mózes 6.3.
És mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő.
Tehát eredetileg örök földi életre tervezte az embert, de utána ezt lekorlátozza Isten 120 évre. És mindez akkor történik, amikor Noé már 600 esztendős. A másik oldalon itt látjátok a 7. fejezet 6-os versében. Ekkor volt Noé 600 esztendős. Éppen tegnap volt a tévében, hogy 108 éves nagymamit köszöntöttek. Úgyhogy ő még megérheti a 120-ot. Írtam be egy-két utalást, érdemes ezt is megnézni. Az 5 Mózes 31.2. Tehát 5 Mózes 31.2.
Mondta pedig nékik, 100 és 20 esztendős vagyok ma, nem járhatok többé ki és be. Az Úr pedig azt mondta nékem, nem mégy át ezen a Jordánon.
Ez Mózesről szól. Az előző igében azt olvastuk, hogy Isten 120 évben határozta meg az ember életének a hosszát. Itt mi történik? Mózes elérte a 120 éves kort, és azt mondta Isten, hogy bevonom a jogosítványodat. Nincs tovább. Elérted a 120 éves kort. Add át a stafétabotot. És átadta Józsuénak. És még egy igénk van, a 5 Mózes 34.7-esben.
Mózes pedig 100 és 20 esztendős volt, mikor meghalt. Nem homályosodott meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott az ő ereje.
Amen. Ez egy nagyon jó ige arra, hogy nem betegségben kell meghalni, hanem 120 évig az ember gyakorolja a hatalmát, amit Krisztusban kapott, tökéletes egészségnek örvendhet, mint Kenneth Hagin is többek között, és 120 éves korban csak becsukja a szemét, és a belső ember, a szelleme kilép a testből. Vége az albérletnek. Az édeni bukással bejött a földre a halál. Isten nem teremtett halált, a mennyben nincs halál. Gyönyörködünk az őszi falevelekben, hogy milyen szép sárgák, de gyakorlatilag ez a növényeknek a halála. A mennyben minden gyönyörű zöld. Ha Jessit megnézitek, akkor látjátok és halljátok. A virágoknak olyan színe van, hogy nincs a Földön ilyen szín. Ami most van a Földön, gyakorlatilag az eredeti tökéletes teremtésnek az eltorzított képe. És az emberek többsége fél a haláltól. A haláltól való félelemben élik le az életüket. Félnek a rabságtól, a megkötözöttségtől, és némelyüket egész életükre ez fogva tartja. Hogy mi lesz, ha meghalok? Nem tudom, hogy hova kerülök, nem tudom, hogy mi lesz velem. Tehát van egy bizonyos félelem a tudatlanság miatt. Mi nézzük meg, hogy a bibliai halál az mit akar. A bibliai halál azt mondja, hogy elkülönülés valamitől. Ha valaki lehunja a szemét, kilép a testéből, akkor elkülönül valamitől. Mert ugye az ember, mint említettem, szellem, lélek és test. A test itt marad, a szellem és a lélek együtt kilép a testből, és befejeződik az albérlet. A ház az, ami itt marad. Amikor az emberi szellem kilép a testből, akkor megszűnik az élet. Ezt maga az ige is mondja. Vehetjük azt a példát, hogy ha télen felhúzzuk a kesztyűt, és benne van a kezünk, akkor a kesztyű mozog, ugye? De ha a kesztyűből kihúzzuk a kezünket, és letesszük az asztalra, akkor már nincs benne élet. De nem fog megmozdulni. Nem kell ráütni egy bottal, hogy többet nem mozogjon. Nem kell lelőni, hogy többet nem mozogjon. Mert az a kesztyű nem fog mozogni, mert nincs benne az élet. És a bibliai halál nem jelenti az ember lényének a végét. Ez a piros vonal szakasz azt jelenti, hogy akkor vagyunk a cserépedénkben, akkor vagyunk a testben. De az igazi valónk a sokkal korábbról, az örökké valóságból jön, és az örökké valóságba megy vissza. Ugye mennyivel másabb így tekinteni az emberi életre és az elmúlásra, mint ahogy eddig tanultuk, vagy tudtuk. Az emberek félnek a haláltól, mert félnek a veszteségtől. Ugyanis a halál pillanatában elkülönülnek attól, amit szerettek. Elkülönülnek a családjuktól, a vagyontól, a sikertől, mindattól, ami a Földön volt. Mert egy másik dimenzióba kerülnek át. Nem tűnik meg az ember létezése azzal, hogy lehunja a szemét, csak egy másik dimenzióba kerül. A szellemi dimenzióba. És a fizikai javakat nem tudja használni. Ezt ugye a világ úgy oldotta meg, hogy örökség az utódokra. Az újjászületett keresztényeknek kell-e félni a haláltól? Azt hiszem, hogy most már eddig nem is volt teljesen egyértelmű, de amit ma felvázoltunk, hogy az ember jön a Földre, van egy földi időszaka, és igazából az ember életében ez a földi időszaka a legrosszabb és legnehezebb időszak. Mert a mennyben nincs ördög. Ki lett vetetve nagyon-nagyon régen. Amikor fel akart fuvalkodni, amikor kevés lett, Isten fölé akarta helyezni a trónját. Tehát ki van vettetve? Meg Jézus felvitte a Szentvért a mennyei szentek szentjébe, és a harmadik égből az ördög, az ellenség ki van zárva. Tehát azért nagyon jó hazamenni. Tehát az újjászületett keresztényeknek nem kell félni a haláltól. Ellapozzunk a Filippi levél első fejezetéhez, mert itt Pál apostol nagyon érdekeset mond. Azt mondja, hogy a fizikai halál az újjászületett keresztény számára nyereség. Hogy lehet ez nyereség? Hát úgy lehet nyereség, hogy visszamegyünk a mennyei hazába, ahonnan jöttünk. A szerető mennyei apukánkhoz. Filippi levél, első fejezet, 21-től a 24-esig.
Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.
Amen. Hát tudjátok, amikor valaki megéli ezt a bizonyos klinikai halál állapotát, és visszajön, múlt héten is ugye volt erről szó, akkor teljesen másképp éli meg az életet. Másképp éli meg a halált, nem fog félni a haláltól. Akik újjászülettek, és úgy tapasztalják meg a klinikai halált, azok nagy örömről, békességről számolnak be, és néhányuk vissza se akar jönni. Mert ott sokkal jobb. Valakik annyira közel kerülnek az Úrhoz, beszélt erről Pesten Sanders pásztor is, hogy nem sok kellene ahhoz, hogy hazamenjenek. Tehát annyira közel vannak az Úrhoz. De miért szükséges itt maradnunk a Földön? Hát valakinek kell hirdetni az evangéliumot, kell hirdetni az örömhét, az embereket üdvösségre vezetni, mindaddig, amíg be nem zárul a kegyelmének a kapuja. És amikor a mennybe jutunk, akkor gyakorlatilag nagy örömmel fogadnak. Azt hiszem, a Jesse is beszélt erről. Pál is azt mondja, szorongathatom a kettő között. Tehát dilemmázik, hogy most menjek az Úrhoz, vagy itt maradjak a Földön. De azt mondja, téretetek fontosabb, hogy itt maradjak. Amikor valakinek véget ér a földi élete, angyal jön érte. Kísérettel megy. És egyetlen embernek a szelleme nem marad itt a Földön, vagy nem bolyong a Föld körül, mert az angyal jön és elviszi a mennybe. Tehát az, amit hallunk, hogy itt rekedt a szelleme, meg itt kóborol, meg kísért, meg mindenféle butaság, az gyakorlatilag nem más, mint egy démoni munkálkodás, és egy démon kiadja magát Kis Pista Jóskának, és az emberek meg ezt elhiszik. betűket rakatnak ki velem, meg asztatát szóltatnak, meg mindenfélét. Nincs arra lehetőség, hogy az ember szelleme itt maradjon, mindenképpen elmegy. Vagy föl, vagy le. De itt nem marad. Viszont a mennyben jutalmak várnak. Ezt is jó tudni. Nézzük meg először a Lukács 14:14-et. Isten gyermekei vagyunk. Az Úrnak munkát végeztünk. Szolgáltuk őt. És hogyha belegondolunk abba, hogy egy családból egy gyermek mondjuk 3 napra kicsit megunta a családi légkört és elkószált, és ugye a szülők milyen nagy aggódva keresik és kerestetik, és néhány nap múlva ugye megjön a jobbik esze a csemetének és visszajön, azt hiszem, hogy nagy örömmel fogadják és átölelik és egymás nyakába sírnak az örömtől. Ugyanez van a mennyben is, amikor hazamegyünk. Tehát a Lukács 14-ből, a 12-től 14-ig.
Mondta pedig annak is, aki őt meghívta. Mikor ebédet és vacsorát készítesz, ne hívsz barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat, és áldott leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.
Amen. Igazából arról szól, van itt egy vendégség, de amikor vendégségbe hívunk valakit, akkor ne legyünk számítóak. Ne a falu krémlét hívjuk meg, hogy majd ő vissza tud hívni engem, hanem hívjuk meg azokat, akik jobban rászorulnak arra a szeretett vendégségre, és jutalmunk lesz a mennyben. Hogy volt a vége? A feltámadáskor azt hiszem azt írja. És mikor lesz az igazak feltámadása? Az elragadtatáskor. Ami a küszöbön van. Erősen a küszöbön van. Tehát ez egy jutalom. Már ekkor. Nézzük meg az 1 Korintus 3:8-at.
A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.
Kérdés, hogy mire építettünk, ugye? Egy másik igaz, ezzel foglalkozik, hogy kősziklára építettünk, vagy pozdóriára építettünk. Aranyból van a munkánk, aranyat ér a munkánk, vagy csak egy ilyen szalmaláng és elillan még annak a füstje is. Az Úr adott még egy igét, és itt van éppen, amit mondasz, megtegyétek. Itt az 1 Korintus 4:2-ben van egy ige, ami így szól, ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék. És egy más fordítás így szól, pontosan azt tegye, mint amit mond az Ura, mármint az Úr Jézus. Na menjünk tovább a Jelenések könyvéhez, mert ott még 2 igét találunk a jutalomról. Nem is mélyedtem el túlságosan benne, ebből már látszik, hogy nem csak lebegünk a semmiben. Tehát Jelenések könyvében 2:10.
Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé, a sátán közületek egy néhányat a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hő, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját.
Itt jutalomként egy koronáról beszél. És Pesten és a pesti tanításokban is hallhattunk ilyeneket, hogy akik újjászületetnek, üdvösségre vezetnek embereket, koronát fognak kapni. Mert Istennek ez a legfontosabb, hogy visszaszerezze az ő teremtményeit. És még egy ige, a Jelenések 22-ből az egészen a legvégén van, talán a legutolsó lapon. Tehát Jelenések 22:12.
És ímé eljövök hamar, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
Tehát a jutalomról van szó, itt több igen keresztül is. És vissza fogunk jönni az Úr Jézussal, mint az ő hadserege, mint győztes hadserege. Következik a 7 év után egy 1000 éves milleniumi időszak, amikor az ördög meg lesz kötözve. 1000 évig nem lesz gonosz a Földön, képzeljétek el. A végén egy pillanatra még eloldatik, hogy mindenki a szabad akaratából döntsön, tehát ne legyen senki rákényszerítve arra, hogy az Úrral járjon. A Föld újjá teremtetik. Sok sebesülés érte a Földet. Jeruzsálem lesz Istennek a székhelye. A mennyei Jeruzsálem le fog szállni. Ahogy most nem kell fizetni villanyszámlát a mennybe, akkor a Földön se kell majd. Úgyhogy dicsőséges dolgok várnak ránk. És ezt a korábban is hallottátok már, hogy hatalmi pozícióba fogunk kerülni. Szükség van polgármesterre, jegyzőkre, osztályvezetőkre és egyebekre. Tehát nincs vége az életnek. A Biblia kétféle halálról beszél. A fizikai halálról és a szellemi halálról. A szellemi halál az, amikor Ádám elkülönült Istentől, és az eredendő bűnt örökölte minden földön megszületett ember. Ezért van szükség az újjászületésre, hogy a belső emberünk Isten természetét kapja meg, és közösségben legyünk az Atyával. A fizikai halál pedig elkülönülés a testünktől. Tehát a szellemünk kilép a testünkből, ketté válik, és mindegyik más helyre megy. Ez egy olyan ünnep, hogy mindannyiunknak van valamilyen köze hozzá, mert szeretteink közül nagyszülők, szülők, ki milyen korban van, már nincsenek közöttünk. És nem szeretnék senkit megbántani, hanem csak a világosságot szeretném átadni. A temetőkben csak a házak vannak. A temetőben nincs ott az az illető, akit úgymond oda eltemettek. Mert a házból az élet kiszállt. Az az élet, az tovább ment. És az 1 Tesszalonika levélben olvassuk el ezt vigasztalásként, a úgymond házak, tehát az elhantolt vagy elhamvasztott testek Jézus visszajövetelekor feltámadnak. Erre mondják azt, hogy utolsó napon feltámadnak. Ez az utolsó nap. Ebben a bibliai időkorszakban, nem a világ vége, úgyhogy félre ne értessék. Tehát az 1 Tesszalonika 4-ben, a 13-tól a 18-asig. Tehát 1 Tesszalonika 4-ben, a 13-tól 18-ig. Még ennek az alcíme is ugye úgy hangzik, hogy az elhunytak felől való reménységünk. Ezt szépen figyelemmel olvassuk el.
Az elhunytak felől való reménységünk. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza Jézus által azokat, akik elaludtak, ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.
Amen. Mire adta Isten ezt az ige sort? Itt mondja a végén, hogy vigasztalásra. Vigasztaljátok egymást. Ez az ige rész van rajta a szórólapon is többek között. Nekünk van reménységünk. Mert tudjuk, hogy mi következik. Vagy mi történt azokkal, akik előttünk elmentek. Azt mondja, akik Jézus által elaludtak, elaludtak ő vele. Ez azt jelenti, hogy újjászületettek voltak, mert a szívükben volt az Úr Jézus. 15-ös versben, sőt a 14-esben kezdődik, hogy amikor Jézus visszajön, nem érinti a lába a földet, hanem csak a felhőkön találkozunk vele, de akik előbb éltek, azok kapják az egyes sorszámot, tehát azok támadnak fel, megdicsültestben, nem a fizikai testükben, hanem megdicsültestben, és utána következünk mi. Mert a mi testünk is elváltozik, kapunk egy megdicsült testet, ami nem romlandó. Ez a test romlandó. És azt mondja, hogy az Úrral leszünk. Az Úr pedig ugye harsonával, arkangyalok szózatával fog eljönni. Gyakorlatilag a levegőben találkozunk azokkal, akik előttünk eltávoztak. Ez nagyon érdekes lesz. Tehát vigasztaljátok egymást. Ez az ige szakasz azért van, hogy vigasztaljátok egymást. Akik elköltöztek a földi életből, nem örökre veszítettük el őket. Csak előre mentek. Előre mentek, és mi megyünk utánuk. Az emberek egy része azért fél a haláltól, mert még soha nem haltak meg, nem tapasztalták meg, hogy mi az, hogy halál. Mi az, hogy különválás. De akik a klinikai halál állapotában már voltak, azok tudják, hogy mi az, hogy kilépni a testből és belépni a testbe. Mert sokan emlékeznek arra, hogy hogyan lépett vissza a testébe. Valakivel többször is megtörtént ez. Kenneth Hagin írt saját tapasztalatáról. Lukács 16. fejezet. Amiről beszéltünk eddig, az gyakorlatilag itt van összefoglalva. Ha kérdeznek tőled ilyesmi dolgokat, akkor nyugodtan nyisd ki a Lukács 16-nál, és olvassátok el. Lukács 16-19-től egészen a fejezet végéig a gazdagról és a Lázárról van egy történet. Nem példázat, hanem egy valóságos történet. Ezt olvassuk végig.
A gazdagról és Lázárról. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemettették. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és látát annak kebelében. És ő kiáltván mondta: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el ámban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi köztünk és ti közöttetek nagy szakadék van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amaz: Kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd előtt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta neki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Amaz pedig mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondaná neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.
Amen. Ezt manapság úgy hívják, hogy testen kívüli élmény. És cikkeznek ugye ilyen dolgokat. Először nem mertek az emberek erről beszélni, féltek, hogy zárt osztályra kerülnek, de aztán mind jobban bebizonyosodik az, hogy ezek valós dolgok. Tehát volt egy gazdag ember, és volt egy szegény ember. Szegény volt a Lázár. Gazdag embernek a neve nincs fölírva. És mind a kettő meghalt. Ez a történetnek a vezérfonala. Na most itt már van egy nagy tévedés, amikor azt mondják, hogy a gazdag az azért ment a pokolba, mert gazdag volt, és szegény azért, mert szegény volt, azért ment a mennybe. És ebből jön ki ez a tanítás, hogy te legyél csak szegény itt a földön, majd a mennybe gazdag leszel. De itt nem erről szól a történet. Mert aki ismeri a Bibliát, ismeri a Jézus tanításait, az tudja, hogy aki befogadta Jézust a szívébe, az a mennybe jut, aki nem fogadta be, az egy forró helyre kerül. Egy rossz helyre kerül. Tehát nem az dönti el, hogy valaki szegény vagy gazdag. Vallás néha eltér az igétől, a valóságtól, az igazságtól. Történt, hogy mind a ketten meghaltak, és mi történt a Lázárral? Angyal jött érte, és vitte föl. Abban az időben, ugye amikor a Jézus a földön volt, még nem lehetett újjászületni. Tehát volt egy várokozó hely, mert amíg Jézus nem vitte fel a szentvérét a mennyei szentek szentjébe, addig nem léphettek be a mennybe. De nem is a pokolba kerültek, hanem ez egy, volt egy köztes hely, egy várokozó hely. És amikor Jézus felment a mennybe, akkor ővele együtt mentek ezek az elhunyt szellemek. És erre mondja azt az ige, hogy nagy felhő vette körül Jézust. A Biblia tanítók ezt a felhőt ennek a sok-sok emberi szellemnek tudja be, hogy Jézussal együtt mentek. A pokolban mi történik? Itt többször írja, hogy kínokban van, meg gyötrettetik, tehát a gazdag ember egy rossz helyre került. Na most a lélek területén van az értelem, az érzelem, az akarat, a gondolkodás. Ezek tudtak gondolkodni. Egyrészt a gazdag a szörnyű fájdalmakat, a kínokat érezte. Tehát az érzés nem szűnik meg azzal, hogy valaki meghal. Sőt, szólt Ábrahámnak, hogy jó lenne egy kis üdítő. Mert itt nagy a forróság, nagy a szárasság, nagy a szomjúság. És mit mondott Ábrahám? Régi Bibliában az van, hogy nagy közbevetés van, most már az újabb az van, hogy nagy szakadék van. Mert a menny és a pokol között nincs átjárás. Tehát fölösleges imádkozni egy elhunyt embernek az üdvösségéért, mert a kettő között nincs átjárási lehetőség. Az üdvösséget itt a földön lehet megszerezni. És a bölcsember előre meghatározza, hogy hol szeretne lakni. És hát ugye mai napon is vannak olyanok, hogy nem hisznek a csodákba. Itt a végén azt olvassuk, hogy hiába támadna fel valaki, és menne az emberek közé, még annak se hinnének. Úgyhogy van profétájuk, illetve az új szövetségben vannak pásztorok, vannak szolgálók, tanítják az igét, tessék oda menni, hallgatni, és növekedni az igében. Sőt, hát ma már ugye a technika lehetősége adott, hogy mindenféle csatornán, rádióban, tévén, interneten hozzá lehet jutni a szintiszta igei tanításokhoz. Az élet folytatódik a fizikai halál után. Az életnek nincs vége a fizikai halállal. Márpedig hazamenni mindig öröm. Az ember egy kicsit távol van, egy pár napra elutazik, milyen nagy öröm hazamenni. Hát milyen nagy öröm az, amikor több évtizede lejöttünk a mennyből, mint emberi szellemek, és most hazamehetünk egyszer csak. A gyász az egy természetes dolog. De vannak a gyásznak szélsőséges megnyilvánulásai is, ami démonikussá is válhat, olyan szélsőséges, és ez már nem helyén való. Mindannyian megemlékezünk a szeretteinkről, ez természetes. De ennek megvan a megfelelő medre, hogy milyen merebben tartsuk ezt. Ugyanis az önsajnálat, a túlzott önsajnálat nyit ajtót az ellenség számára. Tehát helyes tisztelni a szeretteink emlékét, de ne szélsőségesen. Az elmúlt 10 év alatt a szolgálatunkban találkoztunk olyannal, hogy valaki minden nap ment ki a temetőbe. És ez már, szóval annyira, mondhatom, belebetegedett, hogy elvesztette a házastársát. Minden nap ment ki. Beszélni akart vele, ott akart lenni, de hát gyakorlatilag most tanultuk, hogy ott nincs már senki, ott csak a ház van. Aki maga az ember, az már valahol a szellemi világban van. A szomorúságnak van egy érzelmi töltete, és néha az embereknek jó esik szomorúnak lenni, mert akkor jönnek hozzá és vigasztalják, és pártyolgatják, és körbeveszik. De ez nagyon veszélyes. Mert a fájdalom, a bánat egy veszélyes dolog. Kenneth Copeland egyik tanításában találtam meg. A negatív érzelmek mögött gonosz szellemek állnak. Tehát, hogyha túlzás, nem túlzásba viszi, hanem ha valaki szélsőségbe esik, akkor sajnos ajtót nyit az ellenségnek. Találkozni ilyen esetekkel, hogy valaki elveszti a hozzátartozóját, elmegy ugye a messzeségbe, ahol lakott a hozzátartozója, és amikor visszajön, nem lehet rá is menni, mert annyira meg van zakkanva. Ráakaszkodott ez a bizonyos elnyomó szellem. Gyakorlatilag a interneten megtaláljátok a Békeváron a szertartások pontnál a temetési szertartás szövegét, amit az egyházunk használ. Nagyon szépen leírja ezt az átmenetet. Hogyan lépünk ki a testünkből, és hogyan haladunk tovább a szellemi világba. Gyakorlatilag a sátán küldi az ő démonait, hogy lopjanak, öljenek, pusztítsanak, és úgy lehengereljék az embert, mint az úthenger. De van egy jó hírem. Ézsaiás 53:4-et olvassuk el. Egy másik biblia fordításban olvastam, de nem tudom, hogy hol. Ha valakinek eszébe jut akkor, és megtalálja, akkor felolvassuk, vagy megkeressük. Ézsaiás 53. Abban a másik fordításban azt olvastam, hogy a fájdalom nem csak fizikai fájdalomra vonatkozik, hanem lelki fájdalomra is. Tehát a szomorúságra. Tehát Jézus azt is elhordozta. Tehát Ézsaiás 53-ban a 4-es 5-ös verset nézzük, ez a leginkább használt és ismert szakasz.
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Amen. És itt a fájdalom, azt értsük alatt, hogy lelki fájdalom is, és benne a szomorúság és a bánat. Tehát ha Jézus magára vette a szomorúságot, a bánatot, akkor nekünk nem kell, hogy ajtót nyissunk ezeknek a gonosz munkáknak. Nem kell, hogy átéljük ezeket az érzéseket, hogy átérezzük ezeket a szomorú pillanatokat. Jézus volt a megváltónk, és ő minden alul megváltott. Úgyhogy kapaszkodjunk ebbe vele. Volt egy ismerős bácsi. Idősek voltak. A felesége ilyen karácsony környékén, disznóvágáskor a jeges teraszon elesett, fanyat esett, beverte a fejét, elvitték a kórházba, és másnap ennek a következményében, vagy agyvérzés következményében ugye meghalt. Bácsi nem találta a helyét, nem találta föl magát, és hamarosan utána ment ő is. Tehát, ha az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy minek nyitják meg magukat, akkor a ismeret hiánya miatt nyitják meg magukat. Még ha nem ismerik azt, hogy nem örökre veszítjük el a a szeretteinket. Úgyhogy még egyszer nézzetek erre a kis ábrára és rajzra, mert a földi életen kívül van előtte is élet, és van utána is élet. A zöld ima könyvből befejezésképpen imádkozzuk el a ima vigasztalásért.
Ima vigasztalásért, ha a családban haláleset történt. Atyám, köszönjük, hogy olyan főkapunk van, aki megérti szívünk bánatát, és együtt érez velünk a gyász idején. Ezért bátran és bizalommal lépek a kegyelem királyi trónja elé,
hogy a gyászolók vigasztalást kapjanak,
irgalmasságot nyerjenek, és kegyelmet találjon segítségül minden szükségére alkalmas időben.
Atyám, köszönöm neked, hogy a gyászoló vigasztalást vett, és szívében nincs szomorúság, nem bánkódik, mint a többiek, akiknek nincs reménységük, mert ő hiszi úgy, ahogy Jézus meghalt és feltámadt a halálból, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. Atyám, arra kérlek, vigasztald meg a gyászolót az igéd szerint. Áldottak, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Drága Jézus, te azért jöttél, hogy a legtöbb szívűeket meggyógyítsd. Atyám, Jézus nevében vigasztald meg a gyászolót, mert te szereted őt, örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékoztad meg őt a kegyelmedből. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene. Te megvigasztalod a gyászolót minden nyomorúságában, szenvedésében és megpróbáltatásában, hogy ő is képes legyen arra, hogy vigasztalást nyújtson azok számára, akik bajba kerülnek, azzal a vigasztalással, amellyel te vigasztalod őt. Köszönöm, Atyám, hogy te megvigasztalsz minden gyászolót. A gyászolónak ékességet adsz a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüket szellem helyett. Hálával teljes tűzzel, köszönöm neked, mennyei Atyám, Jézus nevében. Amen. Hiszük, hogy ez a tanítás is segített a mai napon tisztább képet alkotni az Úr dolgairól. Az Úr Jézus a szívek ajtaján kopogtat. De ez az ajtó egy nagyon érdekes és speciális ajtó, mert nincs kívül kilincs. Tehát Isten senkire nem tud rátörni, hanem mi engedhetjük be a szívünkbe, mert csak belül van kilincs. És Jézus azért halt meg, hogy nekünk örök és új életünk legyen, hogy megváltást kapjunk a betegség, a szegénység, a szellemi halál átkától, minden rossztól, és meglegyen a mennyei állampolgárságunk. Pál apostol azt mondja a Római Levél 10. fejezet 9-10 versében, hogy aki a szívében hiszi, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és erről a szájával tesz megvallást Isten előtt, az üdvözül. Következő imádságot hívjuk ehhez segítségül. És kérünk szépen benneteket, hogy őszinte szívvel mondjátok utánunk. Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem,
Isten előtt.
Kérlek Jézus,
Jézus.
Költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek,
legyél
az én
Uram,
megváltom és gyógyítom.
Elfogadom a megváltó munkádat,
és hittel megvallom.
Jézus,
te vagy az én Uram,
megváltom
és gyógyítom.
Meg vagyok váltva,
újjászülettem Krisztusban,
az ő szentvére,
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Ebben a pillanatban, aki most fogadta be az Úr Jézust a szívében, Isten a belső emberét, a szellemét újjáteremtette. Ez a szellemi újjászületés, és a szellemi újjászületés szükséges az üdvösséghez, az örök élethez, mennyei állampolgársághoz. Ez gyakorlatilag az első áldozás, illetve a konfirmálás során kellene, hogy megvalósuljon. Istennek van még egy ajándéka. Az egyik ajándék az Úr Jézus, akit elküldött a földre, a második pedig Isten Szent Szelleme, akit szintén elküldött a földre, Jézust felváltani. Tehát az első pünköstkor ugye eljött a Szent Háromság harmadik tagja, és ahogy mi szülők nagyon szívesen adunk ajándékot a gyermekeinknek, azt mondja Lukács 11.13-ban az ige, hogy Isten is nagyon szívesen ad ajándékot az ő gyermekeinek, de elsősorban az ő Szent Szellemét adná, és ehhez nem kell más tenni, csak kérni. Ez a közismert nyelven a bérmálásnak megfelelő imádság következőképpen hangzik. Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben,
hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled
a Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám,
a te ígéd alapján,
Jézus nevében
kérem tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet
a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ennek alapján
most hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem,
beteljesedtem,
és megkeresztelkedtem
a Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám!
Köszönöm, Jézusom!
A Szent Szellem örökké bennem van,
és velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.
Az Új Szövetségben Isten Szent Szelleme az a vezető, aki bennünk lakik keresztényekben, és a tanácsaival lát el bennünket, hogy merre menjünk, mit csináljunk. Ez egy más kérdés, hogy mennyire hallgatunk az ő hangjára, vagy a útmutatására. Foglaljatok helyet. A Biblia tanítja a kézrátételt. A kézrátétellel imádkozott Jézus is sok esetben, és az emberek meggyógyultak. A Márk evangélium végén a 16. fejezetben, a 17-es, 18-as versben Jézus azt mondja, hogy akik hisznek, következő jelek követik őket. Kik azok, akik hisznek? A hívők. A hívők. A hívőket ilyen jelek követik. Betegekre teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy befogadtuk a nagyobbat, a szívünkbe, a bensőnkbe. Isten ereje itt van velünk. Jézus megkérdezték, hogy mikor jön el Isten országa. És azt válaszolta, hogy nem szemmel láthatólag jön el, hanem ott van bennetek. Tehát Isten ereje ott van bennünk, és hogyha ezt aktivizáljuk, és ahogy Jézus mondta, a kezünket tesszük a betegekre, vagy csak áldás céljából, akkor ez az isteni erő a kézreáltétel során, az érintkezési pont során kiárad. És az isteni erő néha olyan erőteljes, és a Bibliában több esetben látjuk, hogy nem tudtak az emberek megállni a lábukon Isten erejének a jelenlétében. Tehát semmiféle különleges hókuszpók nem fog történni, amikor kiállnak ide a gyógyító sorba, hanem azt tesszük, amit Jézus mondott. A kézreáltétel a bibliai alaptanoknak az egyike. Ez azért furcsa, mert ilyennel a hagyományos egyházban nem találkozhattunk, bár egy-két helyen azért gyakorolják. Isten erejének szabadon kellene áradni, hogy szabadulások és gyógyulások jöjjenek elő. A Biblia írja azt, hogy Pál apostol testéről elvitték a ruhadarabokat, mert kenettel volt tele, azaz isteni erővel volt tele, és amikor ezeket az isteni erővel telt ruhadarabokat elvitték haza, rátették a betegekre, ez az isteni erő kiárott ezekből a ruhadarabokból, és a betegek meggyógyultak. Ez benne van a Bibliában, úgyhogy ez alapján tesszük ezt most is, olyan formában, hogy a kezünket feltesszük és imádkozunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük neked a megváltás művét, köszönjük, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk, megváltást nyertünk a betegségtől, a szegénységtől, örök életet nyertünk Krisztus által. Kiárasztjuk Jézus nevében a feltámadás erejét, a szabadító keretet, kiárasztjuk a szolgáló angyalok seregét, hogy legyenek segítségül azoknak, akiknek testi problémáik vannak. Hiszük, Uram, hogy a Te ígéd ma is igazság, és ugyanúgy, ahogy Pál apostol testvéről elvitték a ruhákat, a kefkenőket, a szöveteket, ugyanúgy ez ma is működik, mert ezek a ruhadarabok is megtelnek Isten erejével, és otthon, amikor a beteg testekhez érintik, és hittel teszik ezt, akkor a kenet kiárad, és a kenet, ahogy írja a Biblia, megtöri az igát a Jézus Krisztus szent nevében, és szabadulások jönnek elő. Megparancsoljuk minden testnek, hogy tökéletesen működjön, ahogy Isten megteremtette, abban az állapotban legyen minden test. Szólunk a problémákhoz, szólunk a hegyekhez, hogy gyökerestől száradjanak ki, és ugorjanak a tengerbe. A Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.